Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, október 24-e van, köszöntöm Önöket. Az egészségkódot ma az influenza szezon eljövetelével a légúti megbetegedések vizsgálatával kezdjük. Szó lesz arról, hogy a Covid-járvány óta hogyan áll a társadalom az influenzához, és változtak-e a megküzdési módszerek a vírust illetően. Dr. Pór László, 11. kerületi háziorvos lesz a vendégünk. A második részben a vastagbél daganatok és az aranyér közötti összefüggésről dr. Ondodi Péter proktológussal beszélgetünk. Megismerjük az okokat és a lehetséges megoldásokat, valamint szó lesz a prevencióról is. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Az egészségkód témája a végre, az influenza szezon. Nem végre, hogy influenza szezon van, hanem végre beszélünk róla, hiszen évről évre ez ugyanúgy kihívást jelent mindannyiunk számára. Még akkor is, hogyha 4 éve túl vagyunk a Covidon. A tünetek változtak-e? Mi változtunk-e? Hogyan állunk hozzá a Covid óta az influenzához? Itt van velem a vonalban dr. Pór László, 11. kerületi háziorvos. Üdvözlöm, köszönöm, hogy rendelkezésre áll.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Beszéljünk egy picit arról, hogy az influenza szezon az mettől meddig tart, ha van még ilyen, vagy légúti betegségek szezonja. Lehet ezt egyáltalán szezonálni?
Hát őszi-téli időszakban mindenképp gyakrabban fordul elő, jellemzően az évnek a 40. hetétől a következő év 20. hetéig tart. Ilyenkor független a kórokozótól légúti kórképzel sokkal több jelenik meg a pacienseknél, mint az év egyéb időszakában. Az influenza cseppfertőzéssel terjed, nem csak köhögés útján, hanem a tárgyakra lerakódott részecskékkel is átvihető a betegség. Tünetei, magas láz, hidegrázás jellemzően egyébként ezek hirtelen jelentkeznek, rossz közérzet, gyengeség, de fejfájás, izomfájdalom, torokfájdalom is kísérheti. Gyomorbélrendszeri tünetek, akár kötőhártyagyulladás is. Rappangás ideje egyébként 1-4 nap, szövődménymentes esetben általában 1-2 hét alatt gyógyul.
Az 1-2 hét az egyébként nagyon soknak tűnik. Itt behoznám a koronavírust, hogy ugye az is 2 hét volt. Ez ugye standardizálva volt ennyi, de valakinek hosszabb, valakinek rövidebb ideig tartott. Viszont változott-e az influenza lefolyása így, mióta nagyon sokan túlestünk a Covid-on?
Önmagában az influenza betegségnek a lezajlása nem változott. Annyiban nehéz pontos diagnózist felállítani, amikor az ember egy háziorvosi rendelőben találkozik a pácienssel, hogyha nem áll rendelkezésre olyan laboratóriumi vizsgáló módszer az adott pillanatban, amivel laboratóriumilag el lehet megkülöníteni, hogy melyik kórképről van szó, akkor csak a tünetekre tudunk hagyatkozni. Az influenzánál jellemzően hirtelen jelentkeznek a tünetek magas lázzal, de a köhögés az egy picit később jelenik meg. Míg a koronavírus fertőzésnél ott is van láz, ott inkább hőemelkedés, a köhögés viszont már rögtön az elején egy jellemző tünet lehet. De ugyanebben a csoportba betehetjük az egyszerű megfázást, vagy más nevén máthát, ahol általában láz nem társul, ott inkább az izomfájdalom, ami egy típusos tünet, a fejfájás az kevésbé jellemző, de hát ha esetében a tüsszögés meg a köhögés az egy jellemző mindenképp előjön.
Arról volt szó annak idején, hogy nézték azokat a tárgyakat, kilincset, ruhát, amelyeken a koronavírus életben maradt. Az influenzánál van ilyen? Nézik azt, hogy akár egy kilincsen hány napig van életben az influenza vírus?
Az influenza vírus az kevésbé ellenálló, rövidebb idő alatt elpusztul, de az továbbra is érvényes, hogy ilyen, tehát akár kilincsnél, akár tömegközlekedési eszközön a kapaszkodónál, tehát amik rendszeresen megérintett tárgyak, ott ugye egyrészt maga a fertőtlenítés az egy nagyon fontos tényező, hogy az átvitelt megelőzzük, illetve amit már az őseink is észleltek, hogyha részből készülnek ezek azok, ott bármiféle korokozó hamar elpusztul, el kevésbé tud megtapadni, mint hogyha más anyagból van.
Hogyan lehet előzetesen védekezni?
Úgy gondolom, hogy részben a megelőzésnek, részben a kezelésnek hát 3 fontos alapköve van. Az első a védőoltás. Javasolt gyerekeknek, időseknek, olyanoknak, akiknek sok krónikus betegsége van, csökkent immunitásúaknak, de olyanoknak is, akik foglalkozásuk folytán veszélyeztetettek, akár egészségügyi dolgozó, akár azért veszélyeztetett, mert zsúfolt közösségben van, tehát iskolai közösség, de bizonyos egyéb szakmásértés baromfi feldolgozóknak a munkatársaiknál, és hát persze ne felejtkezzünk el a várandósokról, ők szintén egy hát veszélyeztetett csoportba tartoznak. Van két oltóanyag, amiket injekciós formában lehet beadni, ez egyik három, a másik négy komponensű, illetve az elmúlt években jelent meg egy ornyálkahártyán át felszívódó kiszerelési változat is. A második alapköve a megelőzésnek az a maszk használata. Most független attól, hogy milyen légúti betegségről van szó, nagyon nagy mértékben lehet csökkenteni egyrészt az átadását a betegségnek, másrészt aki viseli a maszkot, az meg saját magát védi bármiféle fertőző betegséggel kapcsolatban. És hát a harmadik, ugyanilyen fontosságú a megfelelő pihenőidőnek a betartása, nevezhetjük ezt karanténnak is. Egyrészt azért, hogy ez egy ilyen saját magának adjon időt a gyógyulásra, másrészt, hogy ne adja át a munkahelyén a fertőzést másoknak. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy egy felnőtt besétál egy munkahelyre, és a munkatársainak átadhatja, hanem akár olyanra is, hogy a kisgyerek bekerül közösségbe, bölcsőbébe, óvodába, iskolába, azzal a felkiáltással, hogy hát a szülő, jaj, én nem tudom megoldani a gyereknek a felügyeletét, de ennek az lesz az eredménye, hogy a 10-20-30 másik kisgyereket meg fog fertőzni, akiknek ugyanúgy ez a szüleinek problémát fog jelenteni a gyermeknek a gyógyulási időszaka később.
Egyébként az előbb említette az oltásokat. Az embereknek milyen a bizalma ma az oltások iránt? Főleg a COVID utáni időszakban, szóval mennyire van meg az oltási kedv, hogyha lehet ilyet mondani?
Influenza oltások tekintetében egy picit visszaesett az oltakozási kedv. A korábbi évekhez hasonlóan most is közel 1,5 millió oltóanyag érkezik be az országba. Ezeknek egy része térítésmentesen kerül kiadásra házi orvosokhoz, és a veszélyeztetett célcsoportoknak a tagjai kaphatják, meg egy másik része meg patikai forgalomba kerül, és ott lehet megvásárolni. De az észrevehető, hogy koronavírus járvány óta csökkent azoknak a száma, akik ezzel a lehetőséggel szeretnének élni. Most nyilván, hogyha a számokat megnézzük, akkor látszik az, hogyha minden ember, az összes állampolgár azt mondaná, hogy ő szeretne oltást felvenni, akkor annyi darab oltóanyag nem állna rendelkezésre. De hát az az igazság, hogy ez a jelenleg rendelkezésre álló készlet is bőven lefedi az igényeket.
Egyébként hogyan állunk az influenzához azóta, hogy túlestünk egy ilyen világjárványon? Félváról veszik az emberek, jobban megijednek tőle, mást vélnek belelátni, mint amilyen az előtt volt. Mi az ön tapasztalata? Sok beteggel találkozik.
Az, hogy félváról veszik, az talán a legpontosabb megfogalmazás. De annak idején, amikor az első világháború után, ugye spanyol náthaként híresült el, akkor azért nagyon sok millió ember vesztette az életét ebben a korságban. Hát most a koronavírus az felülírta ezt.
Beszéltünk arról, hogy milyen megelőzési technikák vannak. Ha nem hozunk be semmilyen gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt, akkor az életmódunkkal hogyan tudjuk megtámogatni az influenza elkerülését?
Egészséges életmód, vitaminbevitel. Egyébként magánál a betegség kezelésénél is ugye specifikus kezelés nem áll rendelkezésre, tehát antibiotikumot nem tudunk ráírni, nincs értelme. Tehát tulajdonképpen egy tüneti terápia, ami javasolt láz, fájdalomcsillapítás, folyadékbevitel, vitaminbevitel. Ugye antibiotikumos kezelés is csak akkor jön szóba, hogyha valamilyen szövődmény jelentkezik. Ezzel kapcsolatban, ami lehet akár egy bakteriális felülfertőződés kapcsán kialakult tüdőgyulladás, akár egy, ha valakinek van egy krónikus légúti betegsége, akkor annak a fellángolása okozhat agyhártyagyulladást, agyvelőgyulladást, akár szívizomgyulladást is. Sokszor középgyulladás tüneteivel jelentkezik, vagy akár gyerekeknél lázgörcs formájában.
Azt mondják, hogy minden nap egy alma az orvos távol tartja, ezzel mennyire ért egyet?
Ilyes mértékben egyetértek, de összességében, tehát önmagában csak egy alma az nem elegendő, hanem egy rendes, kiegyensúlyozott vitaminokban, zöldségekben gazdag étrendet érdemes tartani, és akkor ez nem csak a légúti betegség szempontjából egy védő tényező, hanem nagyon sok más szív- és érrendszeri betegségek szempontjából nézve is kedvező lehet, illetve daganatos betegségek szempontjából is preventív.
Most elkanadoztunk másfélé is, viszont az influenza a fő témánk, és az még érdekel, hogy milyen korosztályok hogyan reagálnak az influenzára, szóval hogyan hat az influenza egy gyerekre, hogyan egy középkorú emberre, és hogyan reagálnak rá az idősebbek?
Hát jellemzően minél idősebb valaki az életkor előre haladtával, annál jobban megviseli a betegség. De ugye ugyanúgy, ahogy gyerekeknél is lehet látni azt, hogy vannak olyanok, akiknek a genetikai adottságai egy gyorsabb betegség lefolyást engednek meg, másoknál ez jobban elhúzódik, vagy gyakrabban lesznek betegek. Ez ugyanúgy a felnőtt lakosságnál és az idősebb korosztálynál is látható, hogyha van társbetegség, krónikus betegség, valamiért az immunrendszere gyengébb az egyénnek, akkor az nyilván meg fogja nyújtani a tüneteknek a lefolyását, illetve gyakrabban fog bármiféle betegséget elkapni.
Van egy ilyen, hogy influenza figyelő szolgálat. Mi a feladata ennek a szolgálatnak, és az ön feladata, amikor ebben részt vesz, akkor az mire terjed ki?
Ez az adott terület kormányhivatalának a népegészségügyi főosztálya szervezi. Ebben az évben ez 2021-ben szeptember 30-a és 2025. május 12-e közötti időszakban működik a légúti figyelőszolgálat. Ebben az időszakban a felnőtt és gyermekházi orvosok 20%-át felkérik arra, hogy egyrészt az influenza-szerű megbetegedéssel rendelkező, másrészt az akut légúti fertőzéssel rendelkező páciensek számáról, korosztályos besorolásáról heti rendszerességgel jelentést küldjenek, és ebből készül az országos statisztika. Ugye ez a házi orvosok 20%-át érinti, de viszonylag jó közelítéssel ezt lehet az egész lakosságra vonatkoztatni ezeket az adatokat.
Még egy picit vegyük külön a légúti betegségeket. Ugye nagyon hamar azt gondolhatjuk, hogy influenzások vagyunk, de melyek azok, amikre még szintén figyelni kell, vagy érdemes, viszont azok nem influenza jellegű betegségek, és hamarabb lefolynak. Tehát a légúti betegségnek hány válfaja van, amire érdemes odafigyelni?
Légúti tüneteket nagyon sok kórokozó tud okozni. És a napi gyakorlatban valójában nem is elsősorban annak van jelentősége, hogy most mi a konkrét kórokozó, ami az adott megbetegedést okozza, mert napi rutin szintjén nem életszerű, hogy mindenkinek laboratóriumi vizsgálattal legyen igazolva az egyik vagy a másik, vagy a 3000. kórokozó közül, ami a tüneteket okozza. Sokkal inkább arra kell figyelni, vagy azt eldifferenciálni, hogy itt valószínű egy vírusos fertőzésről van-e szó, ahol elsősorban a tüneti kezelésre kell koncentrálni, vagy valamilyen fajta bakteriális fertőzésre, és ott viszont, ha lehetséges, vagy empirikusan, vagy célzottan antibiotikumos kezelést megkezdeni. A tüneti kezelés az mindkét halmaz esetében hasonló lesz. Nyilván a bakteriális fertőzés gyanúja esetén is csak egy kis százaléka az, ahol valóban eljut odáig a dolog, hogy mondjuk egy tüdőgyulladás esetében hörgőváladék tenyésztésből egy konkrét kórokozót sikerül igazolni. Házi orvos szinten mondom mindezt, mert mondjuk tüdőgyógyászaton vagy tüdőgyógyászati szakrendelésen vagy fekvőbeteg intézetben ott ugye sokkal több mintavétel történik, de most házi orvosi vonalról megközelítve a dolgot.
Van még egy dolog, ami az influenzával és a légúti betegségekkel kapcsolatban nekem eszembe jut. A szenvedélybetegekre másképpen hatnak-e az ilyen jellegű betegségek, mint az influenza vagy bármelyik légúti betegség?
Nem is másként hat, hanem az egyébként fennálló, nevezzük így, alapbetegség miatt súlyosabb tünetekkel jár. Amikor az imént soroltam azt, hogy milyen szövődményes esetek lehetségesek. Ott említettem a krónikus obstruktív tüdőbetegségnek az akut fellángolását, tehát ott többek között erre gondoltam, hogyha mondjuk a szenvedélybetegségnél maradunk, dohányosoknál előbb-utóbb ez a COPD-nek nevezett betegség mindenképp ki fog alakulni, és hát az ő esetükben akár influenza, akár más légúti fertőzés sokkal súlyosabb tünetekkel jár, vagy a már meglévő krónikus bronchitisnek a fellángolásához hozzájárulhat.
És van még egy dolog, bármilyen módon összefüggésbe hozható-e az alvás zavar, vagy az alvás zavarok összefüggésbe hozhatók-e az influenzával?
Hát ez vice versa működik, tehát egyrészt, hogyha valakinek éppen egy ordugulásos tünetekkel jelentkezik a légúti fertőzése, az biztos, hogy az alvás minőségét is rontani fogja. De másik oldalról nézve, hogyha valakinek van egy úgynevezett obstruktív alvási apnoé szindrómája, tehát egy légúti szűkület következtében kialakult alvási apnoéja, az ő esetében súlyosabb tünetekkel fog lezajlani a betegség, és még tovább rontja az alvás minőségét.
Na jó van, mit üzen a hallgatóinknak az influenza szezonban?
Amit most mondok, ezt ne tegye be az adásba, de halkan mondhatom.
Persze, mondja nyugodtan.
Aki csak teheti, kérjen védőoltást házi orvosától, viseljen maszkot, és ha megbetegszik, akkor hagyjon időt, hogy meggyógyuljon otthon.
És ne menjen emberek közé, ha ezzel kiegészíthetem. Jó, van, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és rendelkezésre állt, és válaszolt a kérdéseinkre.
Én köszönöm a lehetőséget.
Dr. Por Lászlóval, 11. kerületi háziorvossal beszélgettünk az influenza szezon kezdete után egy kicsivel az influenzáról. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.